Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. A mai adásban az általános piaci híreken túl mélyebben foglalkozunk a forint elmúlt két hónapban látott ingadozásával és a jövőbeli várakozásokkal is, valamint megnézzük, hogy érdemes-e ezt az időszakot felhasználni a forintról devizára váltásra és egyidejűleg a hosszabb távú devizabefektetések elindítására. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
Még mielőtt nagyon konkrétan a forintról beszélnénk, nézzünk egy picit körül a világban is, hiszen én azt gondolom, hogy a nemzetközi piaci eseményeknek is azért jelentős hatása van a mi árfolyamainkra. A legutóbbi adásban beszéltünk arról, hogy a Fed és az LKB is kamatot emelt, de hogy történt-e azóta valami lényeges változás a piacon, amiről mondjuk jóha tudunk?
Igen, sok érdekes dolog történt a fejlett gazdaságokban. Talán érdemes egy picit a hátteret is megvilágítani. A legfontosabb az Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatban, hogy meglepően jól teljesít. Azzal együtt, hogy ennyire magasak most a kamatok, ugye a Fed irányadó kamatszint az 5,25 és 5,5% között van, tehát egy nagyon magas kamat környezetben kell az amerikai gazdaságnak boldogulnia, és úgy tűnik, hogy nagyon erős, nagyon ellenálló, a fogyasztás továbbra is stabil lábakon áll, úgyhogy az amerikai gazdaság komoly erőt mutat. Ez egyrészt jó hír, és ezért is tudtak a részvénypiacok az idei évben elég szépen teljesíteni, viszont a másik oldalról az amerikai jegybanknak fejtörést okozhat, hiszen amíg ennyire erős a gazdaság, nehéz lesz az inflációt egy bizonyos szint alá leszorítania. Úgyhogy egyre inkább az elmúlt hetekben kezdett a piacon az a narratíva meghonosodni, hogy nem igazán várható gyors kamat csökkentés majd az amerikai jegybanktól, tehát a mostani kamatszintek már valahol a tető lehet, hogy itt megáll majd az amerikai jegybank, vagy esetleg egy picit még emel a kamatokon, hogy az inflációt megpróbálja letörni, viszont valószínű, hogy nem fog sietni a kamat csökkentésekkel, tehát tartósan magas kamat környezetre kell berendezkedni az Egyesült Államokban. És hogyha Európára nézünk, az európai gazdaság sokkal inkább törékenyebb, gyengébb lábakon áll, mint az amerikai gazdaság. Itt még az Európai Jegybank várhatóan tovább fog emelni, akár 4%-ig is emelheti szeptemberben az irányadó betéti kamatot, viszont neki egy sokkal vékonyabb pallon kell egyensúlyoznia, hiszen az infláció talán makacsabbnak tűnik Európában, viszont a gazdaság törékenyebb, tehát itt a jegybanknak nehezebb dolga van, hogy úgy törje le az inflációt, hogy közben a gazdaságot se lökje recesszióba. De talán ami újdonság volt az elmúlt hetekben, hogy egyre inkább a piacon, főleg a kötvénypiacokon az kezdett el árazódni, hogy tartósabban magas kamatszintekre kell készülnünk, és az inflációt is nehezebb lesz letörni. Ez például abban nyilvánult meg, hogy az amerikai hosszú hozamok, az amerikai 10 éves hozamok elég jelentősen emelkedtek, tehát fölfelé mentek a hozamok, ami mindig azt jelenti, hogy hosszabb távon magasabb kamatkörnyezet, tehát magasabb inflációs környezetet áraznak a befektetők.
De akkor ez összességében ugye befektetői oldalról, hogyha nézzük, vagy szemszögből, hogyha nézzük, akkor ez nem egy rossz dolog, nem? Tehát, hogyha amerikai államkötvényekkel, meg európai államkötvényekkel jó hozamot lehet keresni, akkor miért ne?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezzel a mostani hozamemelkedéssel tulajdonképpen egyre inkább vonzóbbá válnak az amerikai állampapírok. Azt is érdemes mindig megnézni a nominális hozam mellett, hogy az infláció felett mennyit tudunk keresni állampapírokkal. És most jelenleg azt látni, hogy a következő évekre várható inflációhoz képest egy 10 éves amerikai államkötvényel akár közel 2%-os reálhozamot is el lehet érni. Ilyen magas érték, tehát infláció felett várható hozam egy 10 éves amerikai állampapírnál utoljára 2009-ben volt, tehát ez az eszközosztály egyre inkább vonzóbb lesz, valószínűleg itt már valahol majd megállhat a hozam emelkedés, ahogy egyre inkább elindulnak a pénzek az amerikai hosszú kötvények felé, és ez azt is jelenti, hogy például a részvénypiacokkal szemben vonzóbb a kötvénypiac, tehát akár a részvénypiacokról is érkezhetnek a kötvénypiacra pénzek, hiszen a részvénypiacok pedig nagyon sokat emelkedtek az idejében, tulajdonképpen már minden jó hír be volt árazva a részvénypiacokon, úgyhogy ezek a magas reál hozamok az amerikai kötvénypiacon még inkább elindíthatják a pénzeket az amerikai államkötvények irányába, és aztán ezek majd középtávon stabilizálhatják a hozamokat, illetve elindulhatnak lefelé a kötvényhozamok, ahogy a kereslet fokozatosan növekszik. Persze itt azt is figyelembe kell venni, hogy az amerikai államadósság elég jelentős és folyamatos kibocsátásokra van szükség ennek a finanszírozásához, tehát tulajdonképpen kínálati oldalon azért van egy bőség, ami limitálhatja majd a későbbi hozam csökkenést, de ezzel együtt az látszik, hogy jelenleg az amerikai államkötvények nagyon vonzó hozamot kínálnak, és nem csak nominális hozamot, hanem infláció feletti reálhozamot is.
És mi a helyzet a feltörekvő piacokon? Ugye mostanában itt azért felröppentek negatív hírek, főleg Kínával kapcsolatban. De kell esetleg itt attól tartanunk, hogy gondok lesznek, amik mondjuk befolyásolhatják a globális kockázatvállalási kedvet is?
Kína egy nagyon érdekes kérdés, hogyha visszaemlékszünk, még az idei év úgy indult, hogy amikor megszabadultak a zéró COVID politikától, és megindult a teljes újranyitás, akkor mindenki arra számított, hogy a kínai gazdaság nagyon be fog indulni, és nem csak a kínai gazdaság indul be, hanem majd így az egész globális gazdaságnak a motorja lehet újra Kína. És hát ezek a várakozások aztán nem igazán igazolódtak be, és főleg az utóbbi időszakban sok negatív hír érkezett a kínai gazdaságból, akár a fogyasztást nézzük, akár ipari termelési, akár beruházási adatok is mind a várakozások alatt alakultak, illetve nemrég megjelent egy a vártnál kellemetlenebbül alakuló munkaerőpiaci adat is, de tulajdonképpen a kínai gazdaság jelenleg alul teljesít, és érdekes, hogy a kínai jegybank teljesen más pályán mozog, emiatt, mint a fejlett jegybankok, akár a Fed, akár az LKB, hiszen amíg a nyugati nagy jegybankok kamatot emelnek, hogy lassítsák a gazdaságot, és így próbálják az inflációt visszaszorítani, a kínai jegybank inkább kamatot csökkent, hogy így próbálja meg a lefulladó gazdaságot újraindítani. Tulajdonképpen teljesen más ciklusban van a kínai jegybank, és ezzel együtt, ahogy te is mondtad, érkeztek negatív hírek akár a kínai ingatlan szektorból, akár a kínai vagyonkezelési szektorból. Tehát ezek mind-mind olyan hírek, amik most rövid távon ronthatják a befektető kockázatvállalási étvágyát.
De ezek akár hosszabb távon is kihathatnak a kockázatvállalásra? Tehát például mi Magyarországon fogunk ebből érzékelni valamit, hogy úgy általában a feltörekvő piacokkal szemben nagyobb a kockázatkerülés?
Én azt gondolom, hogy számunkra talán fontosabb az, hogy az amerikai gazdaságot és az amerikai jegybanknak a lépéseit figyeljük. Ennek lesz igazából hatása hosszabb távon arra, hogy hogyan alakulnak az itthoni eszközök árfolyamai és hozamai is. Természetesen a kínai gazdaság is nagyon fontos, de ha gazdasági erőt nézünk és a teljes piacokra való hatást, akkor nekünk elsősorban az amerikai gazdaságot, az amerikai fogyasztás alakulását, az ottani infláció alakulását és a jegybank lépéseit kell figyelnünk elsősorban.
És akkor, ha már említettük Magyarországot, térjünk is rá a forintra. Miért van az szerinted, hogy miközben az infláció szépen csökken, az elmúlt hónapokban nem igazán volt semmi olyan extra rossz hír az országgal kapcsolatban, hogy a forint mégis ennyire ingadozik? Tehát az egyik héten még 3,80 alatti árfolyamok vannak, a másikon már 3,90 fölöttiek, aztán hirtelen megint fordul a kocka, tehát hogy ez szerinted normálisnak tekinthető?
Hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor most a forint árfolyamára igazából talán a legfontosabb hatással egyrészt az van, hogy javul a fizetési mérlegünk, ez jelentősen tudta támogatni a forint árfolyamát az elmúlt időszakban, illetve a nagyon magas magyar kamat környezet, ami miatt sok-sok spekulatív pozíció épült ki a forintba, tehát tulajdonképpen ez a két tényező, ami leginkább tudja most mozgatni a forint árfolyamát.
De ez a két tényező szerinted hogy befolyásolja ezt a nagyon erőteljes volatilitását a forintnak? Tehát, hogy hasonló ingadozást vársz te mondjuk, meg ilyen bizonytalanságot a jövőre nézve, vagy hogy fog alakulni szerinted a forintnak a teljesítménye a következő időszakban?
Hogyha az ingadozás volatilitásra kérdezel rá, akkor emögött egyértelmű, hogy a nagyon sok spekulatív pozíció van, ami felépült a forintban. Ezek azért épültek fel, mert nagyon magas a magyar kamatkörnyezet, igaz, hogy a jegybank most már viszi lefelé az irányadó kamatszinte, 15%-on áll, 18%-ról indultunk, viszont ez még mindig nagyon-nagyon magas, és megéri külföldi befektetőként forintot tartani, vagy elcserélni a külföldi devizát forintra, hiszen ilyenkor egy ilyen carry trade ügylet során a két deviza közötti kamat különbözet a külföldi befektetők zsebébe vándorol, tehát tulajdonképpen nagyon megéri forintot tartani, úgyhogy tavaly október óta, amikor nagyon magasra emelte a jegybank a kamatszintet, folyamatosan épültek ki a forintban ezek a pozíciók, nagyon sok spekulatív pozíció van a forintban, viszont ezek egyik jellemzője, hogy nagyon gyorsan le tudják őket zárni a befektetők, tehát amikor kijön valami rossz hír a világból, vagy Magyarországgal kapcsolatban kijön valami nagyon negatív hír, akkor hirtelen zárják a pozíciók egy részét, akkor gyengül hirtelen az árfolyam, de aztán szép lassan megint elkezd visszakapaszkodni, hiszen még mindig vonzó a kamat különbözet. De azt is látjuk, hogy nem tud már a korábbi szintekre visszaerősödni a forint, hiszen ez a hátszél egyre csökken, a kamat különbözet csökken, hiszen a nagy jegybankok inkább még emelik kamatokat, a Magyar Jegybank meg már csökkenti a kamatot, tehát ez a kamat különbözet csökken, úgyhogy a forintnak még mindig azért komoly a hátszele, de már nem tud azokra a szintekre visszaerősödni, úgyhogy ha előre nézünk, én továbbra is volatilitást várok a magyar fizetőeszköztől, jelentős ingadozást, és ahogy szűkül ez a kamat különbözet, egyre kevésbé tud majd a korábban látott erősebb szintekre visszakapaszkodni, úgyhogy mindenképpen érdemes arra felkészülnünk, hogy az átlagosnál magasabb ingadozás az megmarad a forint piacon.
Ugye ezek alapján, a várakozásaid alapján, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a mostani, meg az előttünk lévő időszak akár jó lehet arra, hogy akinek még nincsen megfelelő devizakitettsége a portfólióban, az elkezdi építeni, hiszen ugye azt mondod, hogy megmarad a volatilitás, és hogy kevésbé erősödik mindig vissza, tehát valószínűleg akkor hosszabb távon egy gyengébb forintra kell berendezkednünk. Tehát ez lehet egy jó beszálló most?
Az, hogy legyen devizakitettség a portfóliónkban, mindig egy jó stratégia közép és hosszú távon, de talán a legfontosabb az, hogy ne rövid távon, ne spekulatív céllal gondolkodjunk a deviza befektetésekben. Tulajdonképpen, ha devizát tartunk a befektetéseink között, akkor ezzel nagyon sok előnyhöz juthatunk középtávon. Egyrészt egy nagyon jó színesítő eszköz, biztonságosabbá, diverzifikáltabbá teszi a portfóliót, ki tudja egyensúlyozni az egyéb eszközöknek az ingadozását, és hát azt is látjuk, hogy adhat egy stabilitást, egy biztonságérzetet, ha mondjuk a portfóliónknak legalább a 30%-át devizában tartjuk, de nagyon fontos, hogy ezt fokozatosan építsük fel, hosszú távon építsük fel, és ne rövid távú árfolyam nyeresség céllal nyissuk ezeket a portfóliókat, hanem tekintsünk a devizakitettségre úgy, mint egy hosszú távú, stabil építő elem a portfóliónkban, és akkor így nagyon sok hozamot is hozzá tud tenni stabilitást a befektetéseinkhez.
És mik lehetnek mondjuk azok az eszközök, amelyekben gondolkodhatunk? Tehát itt most gondolkodjunk egyedi kötvényekben, részvényekben, vagy akár befektetési alapokban, te mibe tennéd a pénzedet?
Ami a jó hír, hogy most már elég széles a kínálat, tehát tulajdonképpen, hogyha szeretnénk portfóliót építeni, akkor azt megtehetjük devizás eszközökkel is. Akár indulhatunk a pénzpiaci, nagyon biztonságos befektetésektől egészen a vegyes befektetési alapokon át a részvény alapokig, akár euróban, akár dollárban. Tehát tulajdonképpen ebben a két nagy devizában most már teljes színes portfóliót tudunk felépíteni, úgyhogy itt már csak a mi kockázatvállalási hajlandóságunk és a befektetési időtávunk határozza meg azt, hogy hogyan is állítsuk össze a portfóliónkat euróban vagy dollárban.
Most említetted az időtávot, hogyha mondjuk nekem rövid, ilyen 1-2 éves időtávon kellene gondolkodni, akkor mi lehet jó megoldás?
A mostani helyzetben, ahogy beszéltünk róla, ugye magasak a jegybanki kamatok mind az eurozónában, mind az Egyesült Államokban. Ez azt is jelenti, hogy a rövid távú pénzpiaci eszközök nagyon jól hoznak, kockázatmentesen, ingadozásmentesen lehet velük viszonylag jó hozamot elérni. Tehát én azt gondolom, hogy a rövidebb távra szánt pénzek számára, ilyen fél éves, egy éves időtávra ezek a pénzpiaci eszközök, vagy akár a rövid kötvényeket tartalmazó eszközök euróban, dollárban nagyon jók lehetnek, hiszen a nagy jegybankok még várhatóan emelik a kamatot, vagy már valahol a kamatemelési ciklus tetején tarthatnak, de gyors kamatcsökkentésekre nem számíthatunk, úgyhogy jelenleg a pénzpiaci eszközök jó kiegészítést adhatnak, jó stabilitást tudnak adni a portfóliónknak.
És hogyha valaki tényleg hosszabb távon gondolkodik, tehát ha van mondjuk 3-5 évünk, amíg nélkülözni tudjuk a pénzünket, akkor ott mik lehetnek jó döntések most?
Hosszabb távon már teljesen más a helyzet. Ugye rövid távon azt kell figyelembe venni, hogy jelenleg a hozamgörbe, akár euróban, akár dollárban inverz, ami azt jelenti, hogy a rövid hozamok hosszabbak, mint a hosszabb hozamok, tehát tulajdonképpen nem éri meg a hosszabb kötvények nagyobb kockázatát vállalni, hiszen rövid távon pénzpiaci eszközökkel is jó stabil hozamokat érhetünk el. Viszont, hogyha jobban előre nézünk, és már legalább 3-5 éves időtávba gondolkodunk, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogyha valahol itt lehet a kamatemelési ciklus vége, és elindul majd az infláció is lefelé, mind az eurozónában, mind az Egyesült Államokban, akkor a mostani magasabb, hosszú kötvényhozamok elkezdenek majd szép lassan csökkenni, és ez nagyon szép profitot tehet hozzá a befektetéseinkhez, ha felépítjük a hosszú kötvénykitettségeket is a portfólióban. Úgyhogy ha tudunk hosszabb távon gondolkodni, akkor szerintem már szép fokozatosan el lehet kezdeni kötvény túlsúlyos vegyes alapokból építkezni, akár euróban, akár dollárban, tehát olyan vegyes alapokból, amik tartanak hosszabb lejáratú amerikai és európai állampapírokat, vagy akár jó befektetési besorolású vállalati kötvényeket is, hiszen a hosszabb papíroknál a hozam csökkenésből az árfolyam emelkedésen keresztül sokkal jobban tudunk profitálni 3-5 éves időtávban, ha legalább gondolkodunk. Úgyhogy rövid távon inkább pénzpiaci eszközök, de hogyha tudunk hosszabb távon gondolkodni, akkor már kezdjük el fokozatosan felépíteni a hosszabb kötvényeket is tartalmazó portfólió elemeket.
Összefoglalva tehát, hogy a mostani időszakban tényleg érdemes elgondolkodni, ugye a befektetéseink egy részét átváltsuk valamilyen nagy devizába, és utána ugye fontos, hogy hosszú távon fektessük azt be a saját kockázatvállásunknak megfelelően. Én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és hogy most is segítettél sokkal tisztábban látni.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.